Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Szabó László, a Hold alapkezelő elnöke, és Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Néhány perccel ezelőtt szó volt arról, hogy a 330 pontból mekkora hatásköre, mennyi, milyen része lehet a jegybanknak, mármint ennek a megvalósításában. Virág Barnabás?
Ilyen szempontból a jegybanki tekintetében a legfontosabb feladat az természetesen a pénzügyi rendszernek a folyamatos fejlesztése, és ugye ezen keresztül a beruházni kívánó vállalkozások számára a forrás ellátottságnak a folyamatos biztosítása, hogy ez egy kulcs terület lesz már a közeljövőben is, meg már aktuálisan is, hiszen azt látjuk, hogy gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt kell megújítani a vállalkozásoknak azt az eszközparkot, azt a technológiai színvonalat, amin keresztül működnek. Ugye ehhez értelemszerűen forrásokra van szükség, amit ugye különböző csatornákon keresztül tudnak elérni. Ilyen szempontból a Magyar Nemzeti Banknak ugye az a legfontosabb, hogy a pénzügyi rendszer ezeket a forrásokat tudja a beruházni, fejleszteni, kívánó vállalkozások felé csatornázni. Ugye tekintetben már az elmúlt időszakban is ugye számos lépést tettünk. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat, ugye ez tükröződik a 330 pontban is, a jövőben folytatódik, tehát szeretnénk azt látni, hogy mind a vállalati hitelpiacon keresztül tudnak a vállalkozások forráshoz jutni. Ugye azt látjuk, hogy a tekintetben a úgynevezett hitelpenetráció, tehát a vállalati hiteleknek a gazdaság méretéhez mért aránya az még mindig alacsony, és a régiós összevetésben is ugye elmaradott az értékektől, amit a régióban látunk. Tehát itt egy komoly növekedési tartalék van már a közeljövőben arra, hogy ez a folyamat ez gyorsan egy növekedési többletet is tudjon majd eredményezni. De mellett természetszerűen a tőkepiacokat is szeretnénk fejleszteni, ugye ezt mutatja a 330 pontunk, tehát mind a részvénypiacot, mind a kötvénypiacokban látunk olyan potenciált, amin keresztül majd a vállalkozások jövőben több forrást tudnak bevonni. Tehát itt azt gondolom, egy komplex fejlesztési tervet mutatott be a Magyar Nemzeti Bank ebben a 330 pontban. Mondom, mind a hitelpiacon, mind a kötvénypiacon, mind a részvénypiacon keresztül még vannak tartalékok a magyar gazdaságban. Ezt kell minél hatékonyabban csatornázni a jövő növekedésébe.
Akkor, hogyha ezeket a tartalékokat sikerül bevonni, lehet a Magyar Nemzeti Bank akár ennek a 12 pontnak a motorja, ami utána mondjuk az egészségügyet, az oktatást is húzza, mert hogy a KKV-k szerepe erősödik, a cégek szerepe erősödik, akkor több munkaerő, erősebb munkaerő, 64 éves kor várható egészséges élettartam kell. Szóval lehet ezt mondjuk így alulról, vagy ilyen irányból megközelíteni?
Ha visszatekintünk egy picit az elmúlt évszázadok gazdaság történetére, akkor ugye azt látjuk, hogy mindig, amikor egy ilyen technológiai húrás következett be a világban, akkor ugye a kulcskérdés az volt, hogy azt hogyan tudják finanszírozni a vállalkozások, hiszen itt nagyon hirtelen kell gyakorlatilag nagy mennyiségben új beruházásokat megvalósítani. Úgyhogy egy tekintetben a forrás elérhetőség, a pénzügyi rendszernek az állapota az egy kulcskérdés lesz, és ugye tekintetben azt látjuk, hogy a pénzügyi rendszerünk versenyképességén azért van még tér javítani, tehát azt látjuk például a bankszektor esetében a verseny az még mindig alacsony, a költségek azok továbbra is magasak, a digitális elérhetőség aránya nemzetközi összevetésben még mindig kisebb, tehát ez mind-mind olyan terület, amit megfelelő ösztönzőkkel át lehet és át kell alakítani. A másik terület pedig a megtakarítások területe, ott azt látjuk, hogy ott is komoly fordulat zajlott le az elmúlt időszakban. Ott is az a kérdés, hogy ezeket a megtakarításokat hogyan tudjuk azokra a nemzetgazdasági célok irányába csatornázni, amit egyébként mondjuk más területeken, egészségügy, oktatás esetében meg fogalmaz az anyag. Úgyhogy ilyen szempontból egészen bizonyos a pénzügyi rendszer, illetve a pénznek és a megtakarításoknak a megfelelő kezelés az egy kulcs lesz ezen programon belül.
Szabó László.
Ugye nagyon-nagyon érdekes, és úgy jót mosolyogtam magamba, hogy volt ez a szerdai program, ahol gazdaságpolitikát alakító vezetők mindegyike megszólalt, ebben voltak rövidtávú, közép- és hosszútávú programok is. Sajtó nagyon sokat foglalkozott vele. Egyetlen egy cikket, egyetlen egy hangfelvételt se hallottam, ami az euróval foglalkozott volna. Ugye nyilván a Magyar Nemzeti Banknak a kereteit alapvetően meghatározza, hogy van saját devizánk, vagy nincs saját devizánk. Tehát, hogy Magyarországon forint van, vagy euró. Na most ilyen szempontból szerintem nagyon tehát tök egyértelmű volt a szerdai rendezvény. Ha én jól emlékszem, akkor az euró egyetlen egy esetben sem hangzott el. Ebből én azt gondolom, hogy valamennyire helyes volt az első kérdésedre adott válaszunk, hogy várhatunk-e mondjuk lényeges változást a monetáris politikában a jegybank elnök új ciklusában. Hát nyilván, hogyha bárki komolyan gondolná azt, hogy lesz euró Magyarországon, akkor hát nyilván arra, tehát az a legeslegfontosabb. Tehát, hogy forintot menedzsel a MNB, vagy egyébként eurót. Tehát egyébként nyilván nem lesz euró, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Szerintem ez egyértelmű volt eddig is, de most, amikor tényleg egy középtávú célkitűzésekről beszél a gazdaságpolitika, és nem hangzik el az euró, akkor ezt nekünk nagyon fontos tisztáznunk, vagy kiemelnünk, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy itt euróbevezetés lesz szó. Korábbi műsorokban már beszéltünk erről, egyébként én ezzel egyetértek, tehát szerintem nagyon-nagyon fontos Magyarországnak, hogy legyen saját devizája, és ugyanilyen fontos Magyarországnak, hogy az adósságunknak a nagy része saját devizába álljon fenn. Tehát az eurózónának szerintem, az eurózóna országainak éppen talán a legnagyobb problémája az, hogy egyik országnak sincsen saját devizája. A németeknek sincs saját devizája. A görögöknek sincs saját devizája. A spanyoloknak sincsen devizája. Én azt gondolom, hogy az elkerülhetetlen időnként előjövő gazdasági visszaesésekbe, hogyha lesz egy súlyos előttünk a következő 5-10 évben, ott vélhetően már nem monetáris fronton próbálnak vele majd küzdeni az államok, sokkal fontosabb lesz ismét a fiskális, tehát a költségvetési kiadásoknak a szerepe, és abban az esetben nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz, és nagyon nagy előnyt fognak élvezni azok az országok, akiknek saját devizájuk van, és az adósságuk a saját devizájukban van kibocsátva. Szerintem ezt a közleményen nincs tisztában, hogy ez mennyire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Csak azért hoztam ezt a dolgot szóba, mert tényleg nagyon fontosnak tartom, tehát ez egy legfontosabb stabilizációs dolognak, és mert ugye tök egyértelmű volt a szerdai nap, hogy nem kell senkinek azzal számolni, hogy itt Magyarországon bárki komolyan gondolkodna abba, hogy középtávon leváltjuk a hazai fizetőeszközünket.
Virág Barnabás?
Erre csak egy nagyon rövid reakció. Ugye a korábbi hetekben, hónapokban azt gondolom nagyon sokat beszélgettünk az euróról, és ugye tekintetben a Magyar Nemzeti Banknak az álláspontja az egyértelmű volt folyamatosan. Ugye azt gondoljuk, hogy az euró bevezetéséhez egy megfelelő reálgazdasági és pénzügyi érettségre van szükség. Önmagában a korábban megfogalmazott Maastrichti úgynevezett nominális kritériumok nem elegendőek ahhoz, hogy megítéljük, hogy egy-egy gazdasághoz érette vagy nem. Tehát ez reál gazdasági érettségre van szükség. És gyakorlatilag a két elemzés az itt kapcsolódik össze, hiszen ugye az euró bevezetés kapcsán megfogalmazott kritériumokban szerepel az, hogy ugye a reál gazdasági fejlettség tekintetében közelítsük meg ezt a 90%-os értéket hát ugye Nyugat-Európához képest, és ugye ez a 80-90%-os érték pedig ugye mint cél, azt megtalálható ebben az anyagban is, ugye a 330 pontban, hiszen ugye azt látjuk, hogy ezen reformokon keresztül van esélyünk arra, hogy az osztrák életszínvonal a 80-90%-ára jusson el Magyarország, tehát ilyen módon azért összekapcsolódik ez az anyag azzal a korábbi kommunikációval, amit az euró kapcsán a Magyar Nemzeti Bank folytatott. Azért nagyon fontos állítás, ami a tegnapi konferencián is több alkalommal is elhangzott, hogy az államadósságot azt belföldi kézben és forintban denominálva szeretnénk látni 100%-ban. Ugye ez a folyamat ez zajlik az elmúlt években, most kb. 20% a külföldi devizában denominált részaránya az államadósságnak. Ugye tekintetben jól lenne elérni azt, hogy az arány ez nullára csökkenjen. Ugye azt gondoljuk, ez egy olyan fontos eleme lenne a következő évek gazdasági védvonalainak, ami pontosan egy olyan turbulens időszakban jelentene egy komoly segítséget majd a magyar gazdaság számára, ami mert egyébként mostanában az előrejelzések mutatnak a világgazdaság kapcsán, hogy mondjuk a következő években azért föl kell készülni arra, hogy ez a relatíve nyugodt globális gazdasági környezet ez megváltozik, és akár egy komolyabb viharokkal terjelt időszak is bekövetkezhet. Tehát kétségtelenül ez a gazdaságpolitikának a sok ellenálló képességét is javítja, és úgy általában a beavatkozási képességét is növeli. Tehát azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy azért azok a gazdaságok tudtak hatékonyan a válságot kezelni, ahol ezek a lehetőségek rendelkezésre álltak.
Szabó László?
A Barnabás a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, és Magyarország a különböző EU-s dolgokkal kapcsolatban kötelezettséget vállalt, hogy bevezeti az eurót. Tehát szerintem ez egy nem megsérte a Barnabást, neki ez a dolga, hogy ezt mondja, de ez duma. Tehát, de
időpont nincs.
Persze, tehát hogy szerintem Magyarország nem azért nem lép be az eurózónába, vagy hogyha én rajtam múlva, nem azért, mert hogy most egyébként a gazdasági fejlettségünk még nincs ott, hanem arra nem tudjuk, hogy mi lesz az eurózónával. Tehát amikor létrehozták az eurót 2000-es évek elején, akkor létrehoztak egy önálló egy közös monetáris politikát, akkor teljesen világos volt, hogy ez egyébként egy közös gazdaságpolitika, tehát európai szintű gazdaságpolitika, beleértve egyébként a fiskális vagy a fiskális, tehát a költségvetési politikát is, ez így nem fog tudni működni. Prodi egyébként az olasz miniszterelnök 2001-ben nyilat, kimon az a kis idézet már több mint 10 éve, vagy 15 éve az asztalon fölött, hogy tudjuk azt, hogy egy közös gazdaságpolitika nélkül, egy közös monetáris politika nem tud működni, egy félkorú óriás ez a dolog. Ők azt remélték, hogy majd lesz egy olyan időszak, de a 2001-ben politikailag nem lehetett ezt megcsinálni, tehát a közös gazdaságpolitikát, és reménykedtek abba, hogy majd valamilyen válságos időszakban politikailag megérik arra a helyzet, hogy a közös monetáris politika mellé a közös gazdaságpolitikát is berakják, és úgy egyébként majd tudna működni a dolog. Na most amit látunk Európában, hogy nem egy irányba, tehát egy csomó ország nem hajlandó, és lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs igaza, feladni a szuverenitásának egy jelentős részét. Tehát én azt gondolom, hogy ma sokkal-sokkal távolabb van egy Európai Unió szintű közös gazdaságpolitika, mint ahogy 2001-ben a Prodi elképzelte. Tehát marhára nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel az eurózónával, tehát a közös euróval, mert ez a probléma ez mindaddig fennáll, amíg egy közös monetáris politika mellé nem jönnek be a többi közös eszközök. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekünk nem azért nem kell most foglalkoznunk az eurózóna való belépésen, mert hogy egyébként a fejlettségünk nem éri el, hanem nem tudjuk, hogy mi sül ki ebből az egész kísérletből, amit már az alapítók is tudtak, hogy ebben a formájában nem lesz ideális. És hogy az elmúlt 17 vagy 18 évben nem nőtt ki ennek az óriásnak a másik karja, és most mindenki azt találgatja, hogy majd mi lesz, és nyilván a következő nehéz időszak fogja eldönteni, hogy mi lesz. El tudom képzelni, hogy egyébként az lesz, hogy az európai, tehát az eurózóna ilyen szempontból ketté szakadt, tehát lesznek olyan országok, amik egyébként a szuverenitásuk egy nagyobb részének a feladásával egy szorosabb Európai Uniót hoznak létre, feladva akár a költségvetési politikájukat, és lesz egy olyan eurózóna, ami már egyébként normálisan tud működni, és el tudom azt képzelni egyébként, hogy akik ezt nem vállalják, azok előbb-utóbb ki fognak lépni az eurózónából. Itt most 10 évre beszélünk, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez a következő 12 hónapot, vagy 24 hónapot ez nem fogja befolyásolni.
Virág Barnabás, részben eurózóna, részben pedig egy kérdés, hogy milyen gazdasági környezettel számoltak, amikor a programot elkészítették, amiben természetesen benne van az eurózóna, illetve annak a jövője is.
Igen, csak egy nagyon gyors reakció, tehát hogy most ez duma vagy nem duma. Tehát, hogy itt azt érdemes látni, hogy itt nemzeti érdek van. És a nemzeti érdek az az gazdasági oldalról, hogy a magyar gazdaság fejlettségi szintje az folyamatosan, lehetőleg töretlen módon tudjon fejlődni és megközelíteni mondjuk a nyugat-európai fejlettségi szintet. És ezzel arányosan, hogy az életszínvonal is folyamatosan emelkedjen. Tehát amikor az euróról beszélgetünk, akkor az a nagy kérdés, hogy milyen időzítés mellett tudjuk ezt a nemzeti érdeket egyébként garantálni, tehát azt, hogy mondjuk egy euró használata mellett is ez a folyamat, ez folyamatosan megtörténjen a magyar gazdaságban. És ilyen szempontból a tapasztalatok, mi azt gondoljuk, hogy azért inkább elriasztóak az elmúlt időszakban, tehát hogyha azt nézzük meg, hogy a euróhoz, vagy az eurozónához alacsonyabb fejlettség mellett csatlakozott országokban milyen tapasztalatok láthatóak, akkor azt kell, hogy mondjunk, hogy hát legalább 50-50%, tehát mondjuk a alacsonyabb fejlettség mellett csatlakozott országnak a fele, az eurozóna tagsága alatt nem az, hogy konvergált volna, hanem divergált. Tehát magyarul az életszínvonal relatíve még csökkent is. Azt gondoljuk, hogy ez egy figyelmeztető jel arra, hogy nagyon óvatosan és nagyon megfontoltan döntsünk az euró bevezetéséről. Ugye ezt szolgálták ezek a kritériumok, amiket az elmúlt évben a Magyar Nemzeti Bank egyébként letett az asztalra. Ugye azt, hogy milyen környezetben fog működni majd a világ, és azon belül Európa a következő évtizedben, vagy a következő években, én azt gondoljuk, hogy azért ezt nagyon nehéz most megmondani. Ez kétségtelen, hogy azt már a Laci is említette, hogy azért a világ egy nagyon hosszú konjunktúra ciklusban van, Európa talán kevésbé, és látszik az, hogy az európai konjunktúra ilyen szempontból a legsebezhetőbb, tehát az elmúlt hónapoknak az adatai azt mutatták, hogy bár ugye az újságcikkek arról szólnak, hogy kereskedelmi feszültségek vannak Kína és az Egyesült Államok között, ugye ehhez képest a legnagyobb romlásokat, ugye például a német autóipari exportértékesítésekben láttuk, ami meg korábban az eurozóna növekedésének a legfontosabb pillére volt, hiszen a német export volt az, ami gyakorlatilag meghatározta az európai növekedést mondjuk az elmúlt 10 évben. Tehát ilyen szempontból ami biztos, hogy nagyon sok bizonytalanság van a jelen pillanatban a világ gazdaságban. Pont azért, ugye itt a növekedési célok kapcsán mi azt hangsúlyoztuk ebben a 330 pontban, hogy egy olyan versenyképességi programot, illetve gazdaságpolitikát fontos megvalósítani, ahol azt el tudjuk érni, hogy legalább ez a 2%-os növekedési többlet azért az megmaradjon az eurozóna növekedéséhez képest, hiszen azt tud egy folyamatos konvergenciát biztosítani. Egyébként ez sem egy, tehát ez egy komoly feladat, mert hogyha megnézzük mondjuk az elmúlt 30 évnek a válságait, akkor azt látjuk, hogy egy válság környezetben függetlenül attól, hogy az a válság ez Európában, vagy mondjuk éppen a 90-es évek végén Dél-Kelet-Ázsiában következette be, hogy azt látjuk, hogy abban az időszakban, amikor ez a válság zajlik, akkor a feltörekvő, korábban gyorsabb növekvő gazdaságok, azok általában hát inkább divergenciát mutatnak, tehát nem növekedési többlettel rendelkeznek, hanem alacsonyabb növekedéssel bírnak, mint a konvergencia zóna, és csak néhány olyan ország volt, mondjuk csak, hogy itt a régióból említsek országot, mondjuk a 2008-2009-es időszakban Lengyelország, aki ugye ezt a növekedési többletét egyébként meg tudta tartani a válságperiódusban is, tehát ez egy komoly, komoly feladat, de azt gondoljuk, hogy célként ezt kell magunk elé kitűzni, hogy függetlenül attól, hogy mondjuk Európában éppen milyen konjunktúra valósul meg, mi ezt a 2%-os, legalább 2%-os növekedési töbletet az esetünkben el tudjuk érni, és ehhez, hát ugye, ahogy már a beszélgetés korábbi részében említettük, alapvetően a belső forrásainkat kell minél hatékonyabban használni.
Szabó László?
Mi a kérdés?
Akkor kérdezem úgy, hogy az európai parlamenti választások befolyásolhatják-e a magyar gazdaság jövőjét a következő 6 évben, hiszen még nincs elfogadva a következő 7 éves költségvetés. A mostani Európai Bizottság készítette elő, egy következő fogja jóváhagyni az európai parlamenttel, és ugye hát ha valamelyest ugye a nemzetközi környezethez ez is hozzátartozik, ez a közvetlen környezetünk, amit ugye említett is, hogy az Európai Unió is jelentősen befolyásolja, illetve befolyásolhatja a magyar gazdaság teljesítményét.
Igen, kapcsolódik a kérdése az előző témához. Nyilván nem vagyok politológus, tehát mondjuk nem tudnék saját véleményt megfogalmazni, hogy fog kinézni az Európai Parlament. Azt látom, hogy amiket olvasok, magyar, illetve nemzetközi sajtó, hogy az euroszkeptikus pártoknak a jelentősége egy kicsit meg fog nőni az Európai Unióba. Nehezebben fog működni az Európai Unió. A döntéshozatalba az eddigi szövetségek azok véletlenül meg fognak lazulni. Tehát én azt gondolom, hogy egy kevésbé békés, bár sokan biztos azt gondolták, ez sem volt egy túl békés időszak, de szerintem ez sokkal egy harciasabb, vitásabb, több vitával terhelt uniós parlamentre számítok. Ami azt gondolom, hogy a következő ciklusban szerintem válaszunk arra a kérdésre kapni, amit már az előző kérdésben is említettem, vagy kialakulnak az erővonalak, hogy melyek azok az országok, amelyek egy szorosabb együttműködést el tudnak képzelni, tehát melyek azok az országok, amelyek a szuverenitásuknak minél nagyobb részéhez ragaszkodnak. Ezt most így értékítélet nélkül mondom, hogy nem tudom, melyik a jobb. De én azt gondolom, a következő ciklus valószínűleg jobban ki fogja rajzolni ezeket az erőviszonyokat. Én azt gondolom, hogy ezt az európai projekt kapcsán úgy meg kéne hozni döntéseket. Tehát, hogy ez egy szorosabb együttműködés lesz, vagy pedig egy lazább együttműködés lesz. Úgy, hogy a kérdések felét nem válaszoljuk meg, úgy nagyon-nagyon nehéz szerintem az Európai Uniónak így együtt dolgozni, hogy mi a jövő. És szerintem a monetáris politika vagy a gazdaságpolitika a legjobb példa erre, amit már említettünk, hogy nyilván egy gazdaságpolitika, tehát nem tud egy gazdaságpolitika úgy működni, hogy a monetáris politika és a fiskális politika az teljesen más hatáskörben, és teljesen más célrendszerben, teljesen más politikai szisztémába dolgozik. Tehát a monetáris politika az összehangolt, európai, eurózóna szintű, a gazdaságpolitikát mindenki csinálja saját maga. Tehát ez nem fog túl sokáig működni, hiszen ez nem egy működőképes modell, és ez szuverenitási kérdéseket vett fel, és én azt gondolom, a következő ciklusban véletlenül a konfliktusok annyira ki fognak éleződni, hogy ezt a kérdést nem lehet, ennek a kérdésnek a megválaszolását nem lehet tovább görgetni. Tehát ki fog éleződni ez a kérdés, és kíváncsian várom, hogy ki milyen választ fog erre adni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly változások lesznek. Nem a ciklus elején, hanem inkább a ciklus végére. A másik, hogy szerintem ebben az új rendszerben sokkal nehezebb lesz Magyarországnak pénzt szerezni. Tehát én azt gondolom, hogy eddig az Európai Parlament bizottság is többé-kevésbé úgy ilyen laza volt. Tehát szerintem egy ilyen agresszív magyar politika az át tudott rajta gázolni. Szerintem el tudta érni a céljait. Tehát egy kicsit arra emlékeztet a dolog, mint hogyha ilyen úri angol boxolók közébe megy egy ketrec harcos. Szerintem a következő Európai Parlament sokkal több ketrec harcos lesz, sokkal nehezebb lesz tőlük megszerezni a pénzt. Tehát ez egyébként a magyar gazdaságpolitikára is majd hatással lesz, mert beszűkülnek a finanszírozási lehetőségeink. 70% esélyt látok erre.
Virág Barnabás?
Kezdeném itt a kérdés második felével, tehát hogy milyen finanszírozási feltételek lesznek az Európai Unióban. Ugye tekintetben mi azt látjuk, hogy nem szabad túl misztifikálni a magyar gazdaságon belül az Európai Uniós forrásoknak a szerepét. Tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a következő Európai Uniós ciklusban, viszont egy dolog az biztos, hogy a belső finanszírozási lehetőségünkben még komoly tartalékok vannak. Ugye említettem azt, hogy a hitelpenetráció az még továbbra is nagyon alacsony Magyarországon, tehát azt gondoljuk, hogy már rövid távon abból komoly növekedési tartalékok jöhetnek ki, hogyha ugye ez a hitelpenetráció egy erősebb banki versennyel párosulva folyamatosan növekszik, és az új források kerülnek majd be a vállalatfinanszírozásba folyamatosan, a tőkepiac fejlesztésében továbbra is nagyon komoly lehetőségek vannak, és ahogy említettem, megvannak a megtakarítások egyébként a magyar gazdaságban, amiket megfelelően használva lehet csatornázni ezekbe a fejlesztési projektekbe, tehát ilyen szempontból nem kell félteni a magyar gazdaságot, finanszírozási oldalon komoly belső tartalékaink vannak, és persze tovább is kérdés majd, hogy 2021-22 után mennyi EU forrást fog a magyar gazdaság megszerezni. Ugye azt mondom, ez egy másik csata lesz. Európa kapcsán, hogy merre indul majd el Európa, én se szeretnék ilyen politológiai fejtegetésbe kezdeni. Tényleg csak egy ilyen szimpla gazdaságtörténeti összehasonlítást szeretnék mondani. Ugye Európának gazdasági szempontból, tehát a gazdasági növekedés, fejlődés szempontjából, hogy az aranykora, itt a 20. században azt mondhatjuk, hogy ez az 50-60-70-es évek volt. Ugye, amikor viszonylag lazább volt a kapcsolat a kereskedelmi, tehát már megindultak azok az integrációs lépések, amik a gazdaságokat közelebb hozták egymáshoz, de azért megvolt a szuverén nemzeti fejlesztéspolitikának a lehetősége. Ilyen szempontból, hogyha vizsgáljuk a 90-es évek óta zajló folyamatok, amikor ugye egy új szintre emelkedett ez a folyamat, azt látjuk, hogy Európa folyamatosan veszít a globális térben, tehát folyamatosan értékelődünk le Amerikához és Kínához képest. Tehát ugye az a kérdés, hogy e tekintetben mi lesz az a modell, amit Európa majd követni kíván, hiszen ilyen szempontból látszik, hogy egyre komolyabb a következménye, társadalmi következménye is ennek a folyamatnak. Tehát az látszik, hogy itt egészen bizonyos egy új növekedési modellt, vagy egy fejlesztési modellt kell majd találnia Európának a közeljövőben.
Egy nagyon rövid válasz még Szabó Lászlótól.
Én csak annyit akarom mondani, hogy nyilván a növekedés egy nagyon bonyolult mátrixból jön ki, de a 2%-os növekedési többletünket, hogyha összehasonlítjuk, hogy az elmúlt években 3-4%-a jött be a GDP-nek Európai Uniós forrásból, akkor elemmel látjuk, hogy a önmagában a GDP-be azért nem óriási, de a növekedési többletünkhöz képest pedig ez egy nagyon-nagyon komoly szám. Tehát szerintem sokkal többet kell még dolgoznunk, meg jobban kell teljesítenünk, hogy még ezt a kiesést is be tudja pótolni a magyar gazdaság.
Köszönöm, hogy itt voltak. Az Aréna mai vendége Virágban a Bank Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és Szabó László a Hold alapkezelő elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.